A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljünk testvéreim egy szép bűnbánati zsoltárt, a 38. zsoltár első versét, haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Józsué könyve első részének első 9 versében, amit leülve hallgassunk figyelemmel. A Józsué könyve első 9 versében így hangzik Isten igéje. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat meg ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünk befogadásán, feleljünk arra imádsággal. Mindenható Istenünk, tudjuk, hogy Te igaz és szent vagy, és bűngyűlölő, minket pedig egészen áthatott az ellened való lázadás és tisztátalanság. Tisztátalan a tekintetünk, olyan sok tisztátalanság jött ki a szánkon is az elmúlt héten is, mert tisztátalan a szívünk. Alázatosan kérünk, tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Köszönjük, hogy így tisztátalanul is magad elé engedsz minket, Jézus Krisztus érdeméért. Áldunk téged, mert ő az Isten báránya, aki magára vette a mi bűnünket is. Köszönjük, hogy őre jár tekintesz, és rajtunk könyörülsz meg. Olyan nagy szükségünk van bűnbocsátó kegyelmedre. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét is úgy, hogy nem volt mondani valónk a számodra. Bocsáss meg, ha egyszer se kérdeztük, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk. Bocsáss meg, ha azt gondoljuk, az imádság is csak arra való, hogy megrendelésünket benyújtsuk neked. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. És kérünk, ajándékozz meg minket most igazi bűnlátással, őszinte alázattal, és így engedj közel magadhoz. Emelj föl minket onnan, ahol vagyunk. Emelj ki a hitetlenségből, a kételkedésből, abból a sok bizonytalanságból, amiben olykor vergődünk. Taníts meg minket bátran bízni benned. Segíts úgy hallgatni a te igédet, mint amit csak ugyan te mondasz nekünk, és mint ami éppen ezért igaz. Adj bátorságot ráépíteni életünket a te beszédedre, ahhoz igazodni minden tekintetben. Köszönjük, hogy te mindnyájunkat ismersz. Ajándékozz meg azzal, amire szükségünk van. Könyörgünk hozzád egy családért, amelyik ezen a héten állt meg ravatal mellett. Segítsd őket, hogy túllássanak a láthatókon, könnyeiken, emlékeken, és lássanak téged, életnek és halálnak diadalmas urát. És könyörgünk hozzád azokért is, akik ma sokkal távolabbra emlékeznek, valakire, aki 50 évvel ezelőtt úgy halt meg, hogy mások életét mentette. Áldunk téged az ő csöndesen szolgáló életéért, s máig világító példájáért. Kérünk, formáld a mi életünket is úgy, hogy ne magunknak kedveskedjünk, hanem szabadok legyünk arra, hogy néked és másokért élünk. Erre készíts föl minket most is ebben a csendben, és könyörülj rajtunk, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói, hogy megtartson minket a te igéd. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretnénk megismételni ezt a kérésünket, szerető mennyei atyánk, hogy ne állj messze tőlünk, noha mi sokszor nagyon eltávolodunk tőled. Szállj meg minket, és siess segítségünkre, mert nagyon rászorulunk arra, mi édes idvességünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént a Józsué könyve első részéből, ennek a 8. versét újra olvasom. A 8. vers így hangzik. Ezt mondja az Úr, tartsd meg azt a törvényt, amit az én szolgám Mózes parancsolt neked, ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj, amerre csak jársz. Ne hagyd abba a törvény olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal, tartsd meg mindazt, ami abban megvan írva, és akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a napokban kezdtük el olvasni bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Józsué könyvét. Ez a könyv a honfoglalásról szól. Krisztus előtt 1270 táján szabadította ki Isten az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból, utána következett a 40 éves pusztai vándorlás, majd 1230 és 20 között került sor arra, hogy az atyáknak ígért ősi földet visszafoglalják. Azzal kezdődik ez a könyv, hogy ott áll a nép az ígéret földjének a határán, Mózes nem sokkal ezelőtt halt meg, és Isten a nép új vezetőjévé Józsuét nevezte ki. Hogyan haladtak ők városról városra, és hogy jutottak el oda, hogy végre letelepedhetett mind a 12 törzs, berendezkedtek és elkezdődött az új élet. Erről szól ez az izgalmas könyv, javasolom, hogy azok is olvassák el, akik nem e szerint, a kalauz szerint szokták a Szentírást olvasni. Ennek a részleteiről a következő istentiszteleteken majd lesz szó. Most egyetlen olyan tényre szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, ami roppant egyszerűnek, majdnem közhelynek látszik, de nagyon fontos, mély lelki mondani valója van. Ez pedig az, hogy Isten nem csak kihozta az ő népét a rabságból, hanem be is vitte az ő népét az ígéret földjére. Nem csak kiszabadította őket egy emberileg reménytelen helyzetből, ahonnan csak ő tudott szabadulást adni, pláne úgy fegyver és vérontás nélkül, hiszen nem is volt fegyverük, tehát nem csak valamiből szabadította ki őket, hanem valamire szabadította fel az ő népét. És a Józsué könyve ennek a nagyon színes dokumentuma, hogy hogyan történt ez. Tudnélik, ez így történik a lelkiekben is. A bűnnek, sokféle megkötözöttségünknek, a jóra való tehetetlenségünknek, a reménytelenségnek az állapotából egyedül a hatalmas Isten szeretete tud kiszabadítani minnyájunkat. De ezzel nincs vége az ő munkájának. Ezzel kezdetét veszi Isten munkája minden hívő ember életében. És erről feledkeznek el sokan. Ő nem csak kihoz a halál birodalmából, hanem bevisz az ő szeretett fiának országába, ahogy a Kolossai levélben olvassuk. Izraelt sem a pusztába hozta ki. Kiszabadítja a rabszolgaságból, aztán kezdjetek, amit tudtok. Nem ilyen a mi Istenünk, hanem megújította velük szövetségét, ellátta őket jó tanácsokkal, adott újra és újra útmutatókat, programot, minden hűtlenségük, értetlenségük, nehézkességük ellenére ő hűséges maradt hozzájuk, és minden ígéretét teljesítette. És eközben jutott el ez a nép egyre nagyobb gazdagságra. Eközben jut el a hívő is egyre nagyobb lelki gazdagságra, mert Isten végső célja velünk sosem az, hogy minket szabaddá tegyen, hanem az, hogy miután szabaddá tett, visszaadja nekünk azt a teljes lelki gazdagságot, amit az ellene való lázadásban elveszítettünk, hogy ezzel másokat is gazdagítani tudjuk. Ez a teljes evangélium. Úgyhogy nem szabad leragadni ott, ahol sok hívő megáll, hogy miután valamennyire megismerte a Jézus Krisztusról szóló tanítást, vagy ami ennél több, valamennyire megismerte Jézus kereszthalálának és feltámadásának az erejét, és odáig eljutott, hogy Jézusra való tekintettel Isten neki is bűnbocsánatot adott, úgy véli, hogy ezzel vége mindennek. Mintha itt már ülhetne a babérjaim, pedig még nincsenek babérjai. A babér koszorút, a győzelmi koszorút az út végén adja meg majd Isten annak, aki mindvégig álhatatos maradt. Ezzel kezdődik el csupán valami. És Isten nekünk sokkal nagyobb gazdagságot készített, mint amire sokan gondolnak. Ezért lenne jó, ha úgy olvasnánk a Bibliát, hogy ilyen nagyon egyszerű, de mégis markáns, határozott megállapításoknál is megállnánk és elgondolkoznánk, mint például ez a mondat itt a harmadik versben, azt ígéri Isten, nektek adok minden helyet, ahová léptek, úgy, ahogy azt megígértem. Ez azt jelenti, hogy ennek a népnek, amelyik elcsigázottan, nyomorult állapotban megérkezett az ígéret földje határára, ott túl el van készítve minden. Ez a minden nem is tudják, hogy mit jelent. Jelenti azt is, hogy az övéké minden fa és minden forrás, minden szál fű és minden hatalmas hegy, minden, ami ott terem, és mindaz, amit évtizedeken keresztül teremni fog, ez úgy hirtelen eszükbe sem jut, és föl sem tudják mérni, hogy mit jelent ez, és mindezért ők semmit se tettek. Ezt nevezi a Biblia kegyelemnek. Amikor Isten elkészíti azt, amire szükségünk van, és annál sokkal többet is, hogy aztán majd tudjunk belőle másoknak adni, úgy, hogy azért semmit sem tettünk. Az viszont az ő feladatuk, hogy menjenek be oda, vegyék birtokba azt, amit Isten ajándékként elkészített nekik. Ezt nevezi a Szentírás hitnek. Amikor valaki komolyan veszi, a lelkiekre nézve is, hogy mindaz, amit Isten az ő igéjében mond, igaz. És én erre ráállhatok, akkor próbáljam ki. Egészen bizonyos, hogy egy sor isteni ígéretet tudnánk itt most idézni. De sokkal kevesebben lennének, akik el tudnák mondani, hogy ennek az ígéretnek a beteljesedését a múlt héten, tegnap, tavaly így tapasztaltam meg a saját életemben. Ez az, ami hiányzik sok hívő életéből, és ezért panaszkodunk sokszor a lelki szegénységünk miatt, nyavajgunk az erőtlenségünk miatt, és nem magával ragadó, sodoró erejű sok hívő ember élete. Beéri azzal, amit legelőször kapott, vagy beéri azzal, hogy elméletileg igaznak tartja Isten igéjét. Ő mindazt elhiszi, ami itt van. De semmi haszna belőle, mert nem gyakorolja a hitét, nem próbálja ki. Azért mondja itt Isten a népnek, hogy nektek adtam mindezt, és menjetek be, amit majd a lábatok érint, az a tietek lesz. Már most a tiétek, és senki el nem veszi, és nem ti hódítjátok meg, ajándék. De ténylegesen akkor érzékelitek, élvezitek majd, hogy mit kaptatok, amikor beteszitek oda a lábatokat, legyőzve az ott lakóktól való félelmet, dacolva a saját kis hitűségetekkel, engedve Isten parancsainak. Mentek faluról falura, és elcsodálkoztok, hogy nicsak valóban a miénk, és mennyivel több minden van itt, mint ahogy gondoltuk. Valahogy úgy történik ez, testvérek, elnézést, ha saját példát mondok, de mindenki azt élte át a leghitelesebben. Én elhittem azt, amit a Biblia arról ír, hogy Isten imádságot meghallgató Úr, és neki minden lehetséges. De először akkor lett ez kézzel foghatóvá számomra, amikor egyszer elveszítettem egy nagyon fontos kulcscsomót, és sehol se találtam. És egyszerű gyermeki bizalommal azt kértem Istentől, hogy Uram, ezt csak Te tudod visszaadni, de én hiszem, hogy Te vissza tudod adni. Könyörülj meg rajtam, mert nem tudom, hogy mit csinálok, ha nem lesz meg. Tűvé tettünk mindent, sehol. És másnap reggel fölkelek, és a szemem oda téved, ahol a kulcscsomó csillog. És akkor elcsodálkoztam. Utána meg azon csodálkoztam, hogy most miért csodálkozom. Hát nem ezt hittem. Nem ezzel a hittel imádkoztam, és ezt nem én találtam ki, ennek igei alapja van. Elnézve ígéret van. Isten objektív ígéretet adott a hívőknek. Én ebbe az ígéretbe most itt kétségbeesésemben belekapaszkodtam. És az ígéret teljesedett. Na de hát ez ennyire valóságosan működik? Na itt van a mi hitetlenségünk. És ez lenne nagy dolog, ha ma Isten szent lelke ezt leleplezhetné, megutáltatná velünk a saját hitetlenségünket, félhitünket, elméleti hitünket, úgy nevezett hitünket, vágyat ébresztene bennünk arra, hogy menjünk be oda, ahol az Isten elkészítette a kincseket. Ne éljük be azzal, amit eddig kaptunk. Az is nagy dolog, ha valakit már kihozott Isten a bűn sötétjéből, és Jézus Krisztussal kapcsolatba került. Na de Jézus maga a gazdagság, és ő az ő gazdagságát akarja adni a benne hívőknek. Hát ilyeneket ígér, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy adom azt nektek, mint a világ. És olyan kevesen vannak, akiknek az élete erről prédikál. Akik akkor is, amikor hirtelen csapás éri őket, megalázzák őket, kifosztják, gyászeset történt, jobbról-balról rugdossák, a legjobb barátok is cserben hagyták, akkor is megmarad a békesség a szívükben. Pontosan úgy, ahogy a nagy erdélyi költő írja, Reményik Sándor, hogy nyugalma nincs, és mindent megtesznek azért, hogy ne legyen, de békessége van. Mert Jézus békessége az övé lett. Olyan sokan mondják, gyászoló testvérek, hogy egy kis vigaszt tessék nekem adni. Én senkit nem akarok megbántani ilyen helyzetben, meg végképp nem. De a Biblia nem beszél arról, hogy Isten nekünk egy kis vigaszt ad, hanem arról beszél, amit Pál apostol a nyomorúságai mélypontján lemert írni, 2 Korintus 7.4, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Egyszer nem hívő ismerősökkel beszélgettünk, és szóba jött ez az ige, és valaki nagyon őszintén azt mondta, hogy ez a Pál nem normális. Ilyet nem lehet leírni. Azok után, amit előtte felsorol, hogy mit szenved, még az, hogy tele van vigasztalódással, hát ez magánügy a hívőknek, lehet, hogy ez megadatik. De hogy csordultig vagyok örömmel, ez nem normális. És ott rájöttem arra, hogy valóban nem normális, ha ezt úgy értjük, hogy nem megszokott. Nem az általunk megszokott általánosnak megfelelő. Végképp nem. Mert ő a Krisztus örömével, a Krisztus vigasztalásával volt tele. Mert ő nem állt meg ott, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneit, és elhívta őt a szolgálatba. Hanem ő a Krisztus gazdagságára törekedett, majd mindjárt olvasok egy-két idézetet erre nézve. Nem érte be a kezdettel, a kóstolóval, az előleggel, hanem azt mondta, hogy Uram, ha már az első órákban ennyit adtál nekem, emlékezzünk a damaszkuszi úti tapasztalataira, mi minden lehet még nálad elkészítve. És fokról fokra elkérte és megkapta ezt a gazdagságot Krisztustól. Ez az ige arra bátorít minket, testvérek, hogy egyrészt ne felejtsük el, hogy egyszer el kell indulni. Tehát az egészről csak az után érdemes beszélni, ha valaki már kijött Egyiptomból. Tehát ha valakit Isten rádöbbentett a bűneire, eljutott arra a bizonyosságra, hogy egyedül Jézus Krisztus golgotai kereszthaláláért kap bocsánatot, de ő érte teljes bocsánatot kap, és új szakaszt kezdett Jézussal. Ez az, hogy kijött a régiből. De ez a kezdet, ez nem mindeneknek a teteje. Ezzel elkezdődik valami, mégpedig egy nagyon dinamikus, mozgalmas élet, a Krisztus követés, ahogy Jézus mondja. És követni csak mozgás közben lehet valakit. Azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel naponta a keresztjét, ez egy folyamatos feladat, és úgy kövessen engem. És rakja szépen a lábait, egyiket a másik elé, másikat az egyik elé, és időnként visszanézhet, hogy Isten kegyelméből milyen szakaszt tettem meg, mennyi kísértés és próba között átvezetett, és mennyi ajándékot kaptam tőle, nosza gyerünk tovább előre. Testvérek, menjünk bátran, meg ne álljunk félúton, mert ott vannak még elkészítve az igazi nagy ajándékok a számunkra. Ezért mondja itt Isten, hogy elkészítettem nektek mindent, vegyétek birtokba. Mozduljatok meg, és menjetek abban a bizonyosságban, hogy mindaz a tiétek. Arra szeretnélek kérni nagy szeretettel titeket, akik egyáltalán Jézust követni akarják, hogy ne legyetek kis igényűek. Magamat kapom rajta olykor szégyenkezve, hogy kis igényű vagyok. Beérem sokkal kevesebbel, mint amit Isten adni akar, és mint amit tovább adhattam volna már régen másoknak, ha tartanám a kezemet, és bíznék abban, hogy sokkal többet készített el nekem, mint amennyit eddig kaptam. Ne álljunk meg az igazi Krisztus követés küszöbén, hanem lépjünk be, és menjünk egyre beljebb. Mi lett volna, hogyha Isten népe ebben az esetben megáll a Jordán bal partján, és azt mondják, hogy milyen jó, Isten kihozott minket a rabságból, nem kell tovább ingyen dolgoznunk a fáraónak, majd csak el leszünk itt valahogy. Na de Isten nem azt akarja, hogy mi el legyünk valahogy, hanem ő gazdag életre hívott el minket, hogy másokat is tudjunk gazdagítani. És itt hadd idézek Pál apostolnak egy imádságából, pontosabban néhány mondatot abból, amikor a kolossei gyülekezetnek elmondja, megírja, hogy mi mindenért szokott ő imádkozni. De még 8-10 ehhez hasonlót olvashatnánk, ezt az egyet olvasom csak a Kolossé 1-ből. Attól kezdve, hogy hallottunk rólatok, szüntelenül imádkozunk értetek, és most figyeljük meg, hogy mik jönnek, milyen nem kisigényű kérések. Hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátása révén. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatossága és az örömmel viselt hosszú tűrése. Ez a szó azt is jelenti, hogy szenvedése, hogy örömmel tudjátok viselni az érte vállalt szenvedést. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek, és itt mondja el azt a gondolatot, amiről egész idáig szó volt, ő szabadított ki minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a mi váltságunk, bűneink bocsánata az ő vére által. Nem kisigényű imádság ez. Nem kezdő ember tétovázik itt, hogy vajon miről is van szó, ki is az az Isten, mit is mondott nekünk, egyáltalán kapunk mi valamit tőle. Ő már tudja, hogy ki az az Isten. Ismeri Isten ígéreteit, és felsorolja őket szépen az imádságban. És másik helyen, amikor önmagáért imádkozik, akkor is ilyen nagy dolgokat kér, és nagy csodákért ad hálát. Hadd olvassak föl egy versidézetet, mert Vörös Sándor a Parainézis című költeményében költői eszközökkel nagyon meggyőzően kifejezi ezt a gondolatot. Vannak benne nyers megfogalmazások is, de úgy vagyok vele, hogy úgy kell nekünk, mert magyarul élt az ember, utána viszont ugyanez az igei gondolat megszólal benne. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldús lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál, s ma a boldogsággal is beélnéd, és még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékot bizseregni tudjon. S legyen életedben holmi limlom, mit tiédnek, birtoknak becézhess. Isten vendége vagy a világom. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. Az előszobákat nem arra tervezik, hogy ott békében nyújtózzék az ember örökre, hanem arra, hogy onnan mindenképpen beljebb menjen, ha hívják, meg az a szándéka. Ha meg onnan nem akar beljebb menni, akkor menjen ki onnan. Az előszoba az nem tartós tartózkodásra való, és ott még nincsenek értékek. Talán egyben gondoljuk mi másként, mint a költemény, mi nem Isten vendégei vagyunk, hanem a megváltásban Isten gyermekeivé lettünk. És a Biblia azt mondja, hogy Isten az ő teljes örökségét az ő gyermekeinek adja. Róma 8:15. Isten örökösei és Krisztus örökös társai vagytok, a benne való hitáltal, nem mindenki, aki benne hisz. És ez nem semmi, ez nem kis dolog. És ezt felejtjük mi el sokszor. Itt kellene igényeseknek lennünk, és tartani újra és újra a hitünknek a kezét, és engedni, hogy Isten újra és újra telerakja. Sok olyan kincsel is, amiről nem is tudunk. Hányszor mondják azt frissen hitre jutott emberek, amikor beszámolnak arról, hogy most már végigalusszák az éjszakát, meg nem haragusznak a haragosaikra, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen békesség is van a világon. Hát hogy gondoltuk volna? amíg Istentől távol voltunk. De amikor az előszobából belépünk az ő hívására, és ő sorra nem csak mutogatja, hanem nekünk adja az ő kincseit, akkor az ember egyik ámulatból a másikba esik. Hogy ilyenkor én már kétségbe szoktam esni, és most én tartom a reményt másokban. Ilyenkor már, mondta valaki a múltkor, a plafonon vagyok, és fölmegy a pumpa, most meg azon gondolkozom, hogy ki bánthatta azt, aki most szid engem, és hogy lehetne rajta segíteni. Hát ez megint nem normális, nem? Nem ez a megszokott. De ilyen, meg ehhez hasonló gazdagsága akar minket elsegíteni a mi Urunk. Mert nem csak kihoz a sokféle nyomorúságból, hanem bevisz az ígéret földjére. Miután nagyon hangsúlyozza a Szentírás, hogy mindezt Isten készítette el az ő népének, és ő készíti el a mai hívő népnek is, azért egyetmást elmond a Józsué könyve arról is, hogy mi a feltétele annak, hogy Józsué meg a nép ezt megkaphassa. Ezt most nem akarom felsorolni, hármat csupán megemlítek. Az első, amit Józsuéről mond, hogy ő Mózes szolgája volt. Mózesnek, az Isten szolgájának szolgája. Józsué évtizedeken át csendes alázattal szolgált annak, aki csendes alázattal szolgált az Istennek. És soha nem akarta helyére törni, nem elégedetlenkedett a feladatával, hűségesen végezte azt, amivel Isten megbízta. Jellemzője ez ránk. Csendes hűséggel helytállni ott, ahova Isten állított. Minden törtetés, irítség, versengés lehetetlenné teszi azt, hogy valaki előbe jusson, és Isten jobban használja őt. A másik, amit megtudunk róla, hogy világos elhívása volt. Nem ő jelentkezett, hogy majd én leszek Mózes utóda. Sőt, kétségbe esett, mikor először hallotta Istentől, hogy őt választotta ki erre a feladatra. De Isten határozott elhívására igent mondott, félve és remegve, ezért biztatja Isten, nem számoltam meg, de vagy hatszor itt előfordul, hogy ne félj, légy bátor, légy erős, igen bátor, mert féltettől, de Istentől várt mindent a továbbiakban is, hogy azt a feladatot, amit tőle kapott, el tudja végezni. Majd erről még a következő alkalmakon lesz szó. És a harmadik, amit megemlít alapigénk, hogy iránytűje Isten írott igéje volt. Talán ez az a mondat, amit a legrészletesebben a lelkére köt Isten, és kétszer is elmondja, én csak a második változatot olvasom, ne hagyd abba a törvénykönyv olvasását, hanem gondolkozz azon éjjel és nappal, őrizd meg és tartsd meg, ami ebben írva van, akkor jársz sikerrel és boldogulsz. Olvasd az igét, gondolkozz rajta, és ahhoz igazíts mindent az életedben, mint a közösségért felelős vezető is, és a magánéletedben is. A könyv utolsó fejezete, a 24. erről szól, hogy a családban is Isten igéjéhez igazodott Józsué. Az úrasztalát megterítettük, Isten ma elsősorban arra bátorít minket, hogy mozduljunk. Akárhol vagyunk ő hozzá képest, mindenképpen közelebb ő hozzá, ha csak egy lépést is. A legkisebb engedelmesség többet jelent az ember lelki növekedésében, mint akár mekkora irodalom elolvasása, vagy nagy vitáknak a lefolytatása. Isten azt mondja, hogy ne úton álló tanítványai legyünk Jézusnak, mert aki áll az úton, az úton állóvá lesz olyan értelemben is, hogy útját állja azoknak, akik meg mennének Istenhez egyre közelebb. Mert ezek elgondolkoznak, hogy ilyen egy keresztjén ember. Ezt jelenti Jézus Krisztus mai követőjének lenni. Köszönöm, akkor nem kérek belőle. És lehet, hogy igazuk van. De aki halad az úton, az magával sodor másokat is, és hogyha vannak is hiányosságok, látható hiányosságok az életében, a lendületéből kiderül, hogy most még csak itt tartok, de én haladok előre, holnap már közelebb leszek az én Uramhoz, mint ma, és holnap után jobbat tud használni mások javára, mint ahogyan ma. Gyakoroljuk a hitünket, akár mekkora kicsi hitünk van, vagy nagyobb hitünk van, erről ritkán beszél a Biblia, nem kell ezt méricskélni, de ha van Jézusba vetett hitünk, gyakoroljuk. Vegyük komolyan az ő tanácsait, kövessük az ő parancsait, akkor is, ha azok sokszor nem korszerűek, ma is sok ilyen parancsnak kell engedelmeskedni, és közben látjuk meg, hogy hogy növekszik a hitünk, a tisztánlátásunk, az engedelmességünk, és Isten kezében használható szolgákká válunk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged mindazokért az ajándékokért, amiket eddig kaptunk tőled, mindegyiket úgy, hogy mi semmit se tettünk érte, hanem te kegyelemből és a te nagy szeretetedből adtad. Köszönjük, hogy ez csak ízelítő, előleg a teljességből. Bátoríts minket, és tégy minket igényesekké, miközben nagyon alázatosakká is, hogy a te nekünk elkészített kincseidet minél előbb birtokba vegyük, hogy higgyük, amit hiszünk, hogy ne maradjon elmélet számunkra az, amit eddig tudunk rólad, hanem kipróbáljuk, hogy gyakoroljuk a hitünket. Segíts ezt elkezdeni már ma. Taníts minket csendes alázattal szolgálni ott, ahova állítottál, akármilyenek a körülményeink. És tégy minket bizonyosakká arról, hogyha te hívtál el, hogyha már elhívtál az üdvösségre. Ha pedig nem, akkor jusson el hozzánk akár most a te hívó szavad, és tedd készé a mi szívünket, hogy igent mondjunk arra. És segíts, hogy letöröljük a port a te igédől, kezünkbe vegyük a Bibliát, és legyen az naponkénti lelki kenyerünk, táplálékunk, hogy tudjunk azon gondolkozni is, és így megtanuljunk igeszerűen gondolkozni, és mindig helyesen dönteni. Taníts minket arra, hogy a te igédhez igazítsuk az életünket mindenféle vonatkozásban. Kérünk, hogy a te szent lelked tegye most hangsúlyossá számunkra azt, amit nekünk szántál ebből az igéből, és add, hogy abból élet, új kezdés, megújulás, megerősödés legyen. Segíts ebben a csendben elmondani a magunk imádságát is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, az Úr Jézus szavaival hívogatok mindenkit, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Ez azt jelenti, hogy csak úgy, akárhogyan ne jöjjön úrvacsorázni senki. Csak aki szomjazik, az mit jelent? Hogy vágyik valamire, amit csak Jézustól kaphat. Vágyik bűnbocsánata, vágyik arra, hogy lezárjon egy szakaszt és újat kezdjen ő vele, vágyik a vele való közösségre, vágyik arra, hogy közelebb kerüljön hozzá, ha csak egy kicsit is, kapjon valamit abból a gazdagságból, amiről ma szó volt. Nagyon kérem, hogy csak ezek úrvacsorázzanak, de ezek a testvérek jöjjenek bátran akkor is, ha éppen most kétségbe vannak esve amiatt, hogy szörnyű, hogy milyen bűneik vannak, és ezek hogy térnek vissza újra és újra, és reménytelen esetnek tartják magukat. Jézus nem tart annak minket, egyáltalán nem esetnek tart minket, hanem nála készen van az az új ember, akivé formálni fog minket. Az úrasztalához készülve pedig énekeljük a 442. ének első 4 versét. A 442. ének így kezdődik: Üdvösségünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom legyen örökkön örökké. Amen.